Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. A mai műsorunk témája a gyászfeldolgozás gyermekkorban. A téma érzékeny. A gyász, bár fájdalmas tapasztalat, mégis egy egészséges reakciója az élet természetes és elkerülhetetlen része az életünknek. A gyermekek és a felnőttek gyásza nagyon fontos különbségeket mutat. A veszteség és a gyász egy igen nehezen feldolgozható érzés, folyamat. Mi felnőttek is különböző módon éljük meg, dolgozzuk fel, mondjuk ki, közvetítjük. És az, hogy a gyerekekben ez hogy zajlik le, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Mit éreznek a gyerekek? Fel tudják-e fogni? Hogy mondjuk el? Hogy magyarázzuk el? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. A műsor mai vendége Rigó Zsuzsa, pszichológus.
Zsuzsa, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgató magazinban.
Én is sok szeretettel köszöntelek, Márti, és a Halas Rádió hallgatóit is. Köszönöm szépen az ismételt meghívást.
Beszélgettük már, azért ezt el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy kerülgettük ezt az érzékeny témát, és nagyon sokan tabu témaként kezeljük a halált és a veszteséget, és nagyon sokan felnőttek, köztük magam is, nagyon nehezen tudom feldolgozni, és nagyon nehezen tudom átadni, megbeszélni az érzéseimet, vagy az, ami ezekkel kapcsolatban rám hatással van. Mennyire jellemző ez, hogy a munkádban, hogy úgy mennek hozzád mondjuk emberek, felnőttek, vagy gyerekek, hogy érzed, hogy erről nem szívesen beszélnek, ezt úgy tabuként kezelik, hogy inkább erről ne is beszéljünk. Jellemző ez a munkádban, hogy ez szembe jön veled?
Hát elég gyakori, főleg már anamnézisnél, mikor főleg gyerekekkel érkeznek, anamnézisnél felszoktam hozni ezt a témát, hogy traumát érték-e a gyereket valamikor az élete során, és előfordul, hogy ez így kimarad általában. Egyrészt azért, mert az élet természetes velejárójának tekintjük, hogy meghal a mama, meg a dédi, meg nem tudom, másrészt pedig azért, mert ezek olyan dolgok, amikről nagyon nehezen tudnak beszélni. Egy kicsit ezt a felfogást nagyjából össze lehet mosni az emberi hozzáállás miatt a szexualitással is gyakorlatilag, mert az is olyan, hogy mindenhol, bármerre, tehát nem kell a médiát, vagy beülnünk a tévé elé, mindenhol ezzel találkozunk rejtett vagy nyílt módon, viszont a négy fal között a párok még a saját intim kapcsolatukat sem beszélik át, és az tabunak számít, és ugyanígy vagyunk a halállal is, hogy a filmekben, a mesékben sorra halnak meg a gyerek egy nap, egy délután alatt 14-szer hal meg a videójátékban, de az, hogy otthon beszéljünk eleve a halálról, az nem szokott megtörténni. Tehát az mindig úgy tabuként van kezelve, és nagyon pont ez miatt nagyon nehéz a szülőnek ugye a saját neveltetése által is, hogyha a gyerek bekérdez valamit, akkor meg van lőve, hogy cinikusan fejezem ki magam, hogy akkor most mit is beszéljen ő a halálról, vagy mit is mondjon, és egyre gyakrabban keresnek meg egyébként ezzel, hogy nem is maguk miatt, hanem a gyerek miatt, hogyha történik egy haláleset, hogy úristen, most akkor hogy csináljam, hogy a gyerek minél kevésbé sérüljön ebben az egész helyzetben.
Van, hogy felkeresnek mondjuk azzal, hogy nem történt mondjuk, hál' Istennek, semmilyen haláleset a családban, de hogy mikor kezdenek el a gyerekkel erről beszélni? Tehát, hogy óvodáskorban, kisiskoláskorban, vagy mond erre valamit a pszichológia?
Igen, ez a másik nagy kérdés, az egyik nagy kérdés, hogy mikor legyen és hogyan a szexuális felvilágosítás, a másik pedig az, hogy mikor kell egy gyerekkel a halálról beszélni, mert ugye azt tudjuk, hogy a kicsik még, nem tudom, olyan piciként kisgyermekkorban még nem értik a véglegességet, hogy akkor ez már teljesen. Viszont én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor kell erről beszélni, amikor aktuális. Történik egy olyan esemény, bármikor történhet, vagy úgy jön haza az óvodából a gyerek, hogy az egyik csoporttársa is fölkerült szóba, vagy egyszerűen néznek valami olyan mesét, vagy és rákérdez a gyerek, mert a gyerek mindig kérdez, a gyerek mindig kíváncsi, és azt is tudni kell, mert erre így nagyon szeretnek fölkészülni a szülők, hogy sosem úgy történik, ahogy a szülő eltervezi, és nem úgy van, mint a filmekben, hogy van egy nagy átütő beszélgetés, hanem sok-sok kis beszélgetés van, és általában olyan kérdéseket tesznek fel a gyerekek, amik nem a megszokott, vagy begyakorolt szöveget, vagy beszédet hozzák. Tehát nincs egy kialakult nagyon jó stratégia, vagy szöveg arra, hogy akkor hogyan beszélgessünk a gyerekkel ezzel kapcsolatosan. Az a jó, hogyha kérdez.
Igen, és hogy mit kérdez, és hogyan reagáljunk ezekre a kérdésekre, ezekről a következő részben beszélgetünk. Maradjanak velünk!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. A gyászfeldolgozás gyermekkorban témában beszélgetünk. Ugye itt az előző részben azzal fejeztük be, hogy akkor érdemes beszélni erről a témáról, ha aktuálissá válik, vagy ha a gyermek kérdez. De azért arról is beszéltünk, hogy milyen nehezen éljük mi ezt meg felnőttek is. Bennem van a kérdés, hogy van különbség a gyermekgyásza és a felnőtt gyásza között?
Nagyon sok egyezés van, és nagyon sok különbség is van. A különbség azért van, mert a gyász egyéni. Tehát felnőtt-felnőtt, gyerek-gyerek között, sőt egyénen belül is eltérhet. Tehát függ attól, hogy kit veszít el a gyerek. Függ attól, hogy milyen személyisége van. Függ attól, hogy milyen traumákat élt át már eddig az életében. Van-e neki valamilyen pszichés vagy idegrendszeri problémája, vagy valamilyen betegsége esetleg, milyen közeli volt a hozzátartozó, hogyan veszített el, és attól is, hogy hogyan kommunikálják ezt a szülők ő felé, annyira eltérhet a gyász. Amiben el tud térni, az igazán a szülőkétől, és sokszor azt gondolják a szülők, hogy a gyerek nem is gyászol, és nem is érzi, hogy nem a szülővel szimbiózisban jönnek elő a gyászreakciók, hanem a gyerekeknél sokszor megcsúszva, megkésve. Ők a jelenben élnek, ők mindig a jelennel foglalkoznak, úgyhogy ők ilyen rövid ideig periódusokban gyászolgatnak, de aztán történik valami, óviba megy, nem tudom, akkor az van, akkor ő nem gyászol, vagy otthon játszanak, vagy valami más kerül porondra. Amikor pedig az elveszett szerettünk van témában, vagy találkozik a szerettének a hiányérzetével, akkor gyászol mondjuk. Tehát nem biztos, hogy annyira észrevehető és alkalmazkodik a szülő gyászához, teljesen másképpen jöhetnek el, és más reakciói lehetnek, mint a szülőnek.
Cikket olvasva jött velem szembe ez a kérdés, hogy ugye máshogy gyászol a gyerek, máshogy a felnőtt, hogy mondhatjuk azt, hogy a gyerek ezt nem érti, és hogy alul értékeljük az ő gyászát, tehát hogy előfordul ilyen?
Hát elég gyakran, mert azt gondoljuk, hogy ha nem kérdez, vagy nem mondja, akkor nem gyászol. Holott nem erről van szó, mert gyászol, és a gyereket érdekli. Az, hogy nem kérdez, az lehet, hogy azért, mert olyan a család kommunikációja, és abba beleszokott, és nem mer, vagy azért nem fejezi ki az érzéseit, vagy nem kérdez, mert egész egyszerűen a koránál fogva még nincsen meg hozzá a szókincse, még nincsenek eszközei ahhoz, hogy kifejezze az ő érzelmeit. Ezért különbözik teljesen a gyászreakciója a szülőjétől, és sokszor tévesen azt gondolhatja a szülő, hogy jó, hát nem kérdez, jó, hát nem beszél róla, akkor valószínűleg ő nem is éli ezeket meg, és hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, holott pontosan az lenne a lényeg, hogy a gyerek érezze azt, hogy az ő érzéseinek is van létjogosultsága, tehát nem szabad úgymond elnyomni benne ezeket az érzéseket, hanem pont az a szülőnek a dolga, hogy segítse, hogy ezeket a gyerek meg tudja élni, mert őnek is végig kell menni a gyász folyamaton. Ha nem megy végig a gyász folyamaton, annak olyan következményei vannak, hogy minden életkorban újra és újra tudja ezeket élni, és akár később egy személyiségi zavar is kijöhet belőle. Úgyhogy nagyon fontos, hogy akkor ezeket így a gyerek végig tudja csinálni, és ami mondjuk a szülőnek ijesztő a gyerek reakciójában, az nem biztos, hogy rossz is, az lehet, hogyha én való.
Most, hogyha mondjuk 6 éves korig, jó, tehát hogyha egy olyan korosztályról beszélünk, ebben az esetben, hogyha a gyerek nem beszél, nem jelez, akkor mit javasolsz a szülőknek? Játékot, rajzolást, szakembert, vagy mi az, amivel segíteni tudnak? Mert nyilván azt gondolom, hogy ha segítenek a gyermeknek, azzal önmagukon is segítenek.
Így van, első és legfontosabb, hogy először mindig a szülő kezdeményezze a beszélgetést. Akár milyen téren is jön fel szóban a gyász és a veszteség, vagy a halál, teljesen mindegy, mindig a szülő kezdeményezze, mert még a gyerek nem tudja, hogy még nem tudja, hogy kérdez, és amikor már biztonságban érzi magát a gyerek, tudja azt, hogy bármit kérdezhet, és igen, erről lehet beszélni, meg már tud is róla, hogy hogyan, akkor majd nyilván ő is fog kezdeményezni. Meg nagyon fontos, hogy egyszerre kis információt, tehát ne zúdítsunk rá nagy információkat, mert ez mindenben igaz ugye a kicsikre, hogy egyszerre nem tudnak olyan sok információval foglalkozni, aprólékosan több beszélgetés legyen, amikor ő ott van, úgymond a jelenben. Ha egy családtag elvesztéséről, vagy egy közeli hozzátartozó elvesztéséről van szó, akkor szoktak beleesni abba a hibába, hogy minél később tudja meg, annál jobb, és ez nem igaz. Tehát ennek rengeteg negatív következménye lehet. Itt akkor megborul a gyereknek a biztonságérzete, már nem érzi magát biztonságban. Elfolytani tanul meg ezzel a gyerek, nem pedig az érzéseit kinyilvánítani, úgy érzi, hogy az ő érzéseinek nincs létjogosultsága, így majd a megküzdési módjai sem úgy fejlődnek ki, ahogy azt mondjuk a szülő szeretné, hogy a gyerek jól meg tudjon küzdeni majd a problémákkal. Szóval rengeteg hátránya lehet, úgyhogy mindent a maga idejében, ott és akkor, és őszintén is a legegyszerűbben.
Ez egy nagyon jó tanács. A következőkben arról beszélgetnénk, hogy esetleg a gyermekek elmenjenek-e mondjuk egy szertartásra, egy temetésre, vagy a temetőbe, vagy ami még a gyermekeket foglalkoztatja, hogy miben jelenhet meg, milyen tünetekben jelenhet meg a veszteségérzés. Erről fogunk a következő részben beszélgetni. Tartsanak velünk, folytatjuk hamarosan a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. Egy nagyon kényes témáról beszélgetünk, azt hiszem, hogy nagyon sokunknak okoz nehézséget erről a témáról, a halálról, a veszteségről beszélgetni, akár felnőttel, akár gyermekkel. És nagyon jó volt az, amivel az előző részt lezártuk, amikor azt mondtad, hogy a legegyszerűbben és mindig akkor, amikor aktuálissá válik, és törekedjünk arra, hogy kis információt, és hogy minél egyszerűbben tárjuk ezt a gyerekek elé. Azért gondolom, a munkád során találkoztál több esettel, mik a legjellemzőbb reakciók, amik a gyermekeknél megjelennek a halál kapcsán?
Hát ez életkoronként is eltérő. Ugye már említettem, hogy a kicsiknél még ugye a véglegesség az nem, véglegesség tudata az még nem alakult ki. Kisgyermekkorban általában ez, ahogy többet sírnak, úgy tudják ugye az érzelmeiket kifejezni, vagy esetleg étvágytalanok lesznek, túl ragaszkodók lesznek a hozzátartozókhoz, tehát főleg, hogyha nehogy Isten az egyik szülőt veszíti el a gyermek, akkor a másik szülőhöz, testvérhez túlzó ragaszkodás lehet. Előfordulhat az is, hogy visszajönnek azok a viselkedésminták, amiket fejlődésben már elhagyott a gyerek, tehát azok még az előző fejlődési szakaszban voltak jellemzők, tehát a cumizás, a szülőkkel alvás, és még sorolhatnám, ezek is előfordulhatnak. És óvodáskorban nagyon érdekes, tehát azért kell figyelni arra, hogy majd a szülő hogy kommunikál, mert óvodáskorban a halál és az álom, az alvás a gyereknél még nagyon-nagyon összemosódik, ugye, hogyha azért fél a sötéttől, meg az elalvástól, meg nem tudom, mert akkor egy kicsit valamilyen szinten ő megszűnik, úgyhogy ilyen reakciók is megjelenhetnek, tehát ő már a félelem reakciói is megjelennek, hogy esetleg meghalok én is, vagy meghalhat anya is, apa is meghalhat, tehát ezektől úgymond elkezd félni, illetve közeli hozzátartozó elvesztésénél, de bármilyen veszteségnél, tehát ezt válásnál is el szoktam mondani a szülőknek, hogy a gyerek még nem igazán tud úgy okokozati összefüggéseket. Ők még nagyon egocentrikusan gondolkoznak, és még nem tudják maguktól elfüggetleníteni az eseményeket, tehát ők elsődlegesen arra fognak gondolni, hogy én nem voltam jó gyerek, hogy itt hagyott, mit tettem én. Ugyanez van ugye válásnál is, az is egy veszteség, és ott is végbe megy a válásnál a gyerekben a gyász folyamat. Tehát amíg a szülőknek a válásig van egy folyamat, a gyereknek az a folyamat akkor kezdődik, és ugyanúgy gyász folyamat, mint egy hozzátartozó elvesztése, függetlenül attól, hogy mindkét szülő ott marad, de maga az a családi egység meghal, nincs többi, amiben a gyerek ott volt és biztonságban volt. És ilyenkor hajlamos arra, hogy azt figyelje, hogy ő mit tett ezért, főként, hogyha nagyon nagy hangsúly van fektetve a szülők között arra, vagy esetleg vitatárgyát is képezi a gyerek, vagy hogy mi legyen a gyerekkel, akkor még inkább erősítjük benne azt, hogy igen, akkor ez erről ő tehet, vagy ő rajta múlik. A másik pedig, ők inkább a miértjét, vagy a halál célját keresik, nem feltétlenül az okát, hogy most betegség, vagy mi történt, hanem az, hogy akkor ő most hová lett, vagy mi lett vele, vagy hogy miért ment el tulajdonképpen, és akkor ezért is lehet, hogy keresik úgymond a környezetben, vagy a saját magukat okolják általában. A másik, ami lehet még ugye az, hogy alvászavarok is lehetnek, vagy esetleg rosszat álmodik ebben a korban, ez igen gyakori, fél lefeküdni, fél a sötéttől, stb. Ezek így majd kisiskoláskorban lesz már jellemzőbb, hogy megszemélyesítik a halált, már óvodáskorban is előfordul ugye az angyalka, a szellemek, de ez inkább már kisiskoláskorban lesz jellemző, hogy jobban így erről tudnak beszélni, és jobban külön tudják majd választani a test és a lélek halálát. Itt még a spirituális magyarázatok óvodáskorban még nem sokat segítenek.
Jellemző a szorongás?
Igen, egyébként már a kicsiknél is, óvodáskorban is, azért jellemző, nem kifejezetten az elvesztett személy miatt, hanem azért, mert meginog a biztonság érzete, felborul a családi rendszer, tehát ezért is kell arra törekedni, hogy a napi rutinok és minden a lehető legtermészetesebben menjen, nyugodtan menjen óvodába a gyerek, nyugodtan menjen edzésre a gyerek, hála Istennek már nem azt a kort éljük, mint nem tudom, még a nagyszüleink idejében, hogy akkor egy évig sehova nem lehet örülni, nem lehet részt venni semmin, tehát jó ez, hogyha így benne marad a gyerek, mert minél több minden változik, és ő neki nem csak a saját érzései vannak, hanem kapcsolódik a szülőhöz, és a szülő érzelmei is ő rá hatással vannak, és ezek még plusz frusztrációt és szorongást okoznak, mert az a biztonság érzete az meginogott.
Jellemző mondjuk a viselkedésbeli, magatartásbeli változások? Tehát, hogy dacosabb lesz, ellenállóbb lesz, esetleg agresszívvé válik?
Igen, ez is gyakori. Általában a gyereknek, hogyha megfogalmazódik így a gondolataiban, hogy rossz gyerek voltam, és azért ment el, ezeket ő szégyelli, és nem feltétlenül mondja el a szülőnek, de a frusztráció ugyanúgy benne van. Maga a veszteség, a hiányérzet, a felborult mindennapok, a negatív hangulat, ami otthon uralkodik, ezek folyamatosan így a frusztrációt erősítik benne, ami gyűlik, főleg, hogyha nem beszélnek róla, nincs lehetőség az érzelmei kifejezésére, akkor egyszerűen csak úgy megjelenik valami nem kívánt viselkedés formában, és lehet mondjuk agresszívebb. Később, nagyobb korban valószínűbb már az, hogy mondjuk önmagát is bántja, de a kicsiknél is azért néha előfordul.
És hogy is lehet ebből kimászni, és hogy is tudnak a szülők ebben a folyamatban segíteni a gyermeküknek, erről a következő részekben beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. Tartsanak velünk!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. A gyászfeldolgozás a mai műsor témája, és sokak által nehezen feldolgozható téma. Nagyon sok szülőben vannak kételyek, hogy mikor tesz jót, mikor nem tesz jót, és most szeretném, hogyha inkább ilyen gyakorlati oldaláról közelítenénk meg ezt a témát. Temetés. Temető. Hogy kivigyék a szülők a gyermekeket, milyen időskortól, mit mondjanak, mi történt, hol van a szeretett családtag, ebben hogy tudsz segíteni a szülőknek, mit tudsz nekik mondani?
Hát az első és legfontosabb, amit én mondani szoktam, hogy hogy ne legyenek türelmetlenek, tehát amikor megtörténik az esetük, ők akkor szeretnék rögtön, és a gyászfeldolgozás is, és ugye a gyereknél ez elhúzódik. Ugye a másik pedig az, hogy hogyan mondjam el, a harmadik pedig, hogy vigyem-e a temetésre. Ugye ezek a legjellemzőbb kérdések. A temetéssel kapcsolatosan ugye az gyorsan kell általában eldönteni, ott hirtelennyében még fel se ocsúdott az ember, még lehet, hogy fel se fogtuk még mi sem, hogy mi történik. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon személyiségfüggő, szülőszemélyiségfüggő és gyerek személyiségfüggő. Én azt gondolom, hogy kevésbé árt, hogyha elviszik, mintha nem viszik el. Felnőtteknél is így a gyászkísérésben főszerepe van annak, hogy levelet iratunk, búcsúlevelet iratunk, mert az esetek többségében váratlan, tehát régvált is váratlanul ér, hogyha bekövetkezik, nem tud elbúcsúzni a szerettétől. Ugyanúgy a gyerekeknek is szükségük van arra, hogy elbúcsúzhassanak. Tehát akár csinálhatnak búcsúrajzot, búcsúajándékot, és a temetés is ilyen. Én azt szoktam tanácsolni, tehát főleg már így óvodás gyerekeknél, amikor már ugye a saját akaratuk is már azért hangsúlyos és kifejlődött. Azt szoktam tanácsolni, hogy mindent mondjon el a szülő, azt, hogy miért van, mi a célja, és pontról pontra, hogy ott milyen cselekmények lesznek. Mindent, amit ő ott hallani fog, látni fog, az ott lévőknek a reakcióit, mindent, hogy teljes képe legyen, és ugye teljes minden kérdésére válaszoljon, ami kérdéseket föltesz, és akkor, hogyha a gyermek ott akar lenni, szeretne, akkor ne tiltsa neki, de hogyha nem akar ott lenni, akkor ne is erőltesse. Kicsi gyereknél jó, hogyha van ott egy úgymond felvigyázó, mert nem lehet elvárni attól a gyerektől, hogy ő az egészet ott vigyázba végigállja, végigülje, akkor tudnak vele egy kicsit sétálni. Nem lehet tőle elvárni azt, hogy ő így és úgy viselkedjen, nem szabad megróni érte, hogyha nem úgy viselkedik a temetésen, vagy nem, mint aki gyerekként ül ott. Tehát őnek is azért nyilván meg lesznek a sajátos kis megnyilvánulásai, őt is valószínűleg meg fogja viselni maga a temetés. Nem szabad kényszeríteni az ilyen rituálékra, hogy virasztás, vagy megnézze a halottat, vagy hogy menjen oda, és ő is dobjon homokot. Ha akar, akkor dobjon. De csak azért, mert ez a szokás, és akkor a gyerek is csinálja, ezeket nem szabad. Tehát nekem személy szerint a temetés legborzalmasabb része, amikor hallom, hogy a koporson ott dübörög a homok. Elképzelhető, hogy a gyereknek is ezek azok, amik, és lehet, hogy ezek fognak megmaradni is majd az emlékeiben, az ilyen kirívó dolgok, tehát ezeket nem szabad majd erőltetni, és ami még nagyon fontos, hogy temetés után legyen lehetősége erről beszélni, legyen lehetőség utána is átbeszélni, arra is fektessünk úgymond energiát, hogy el tudja mondani, hogy mit érez, tudjon kérdezni továbbra is majd.
Ha mindez megtörtént, és olyan reakciói vannak a gyermeknek, ami azért aggodalommal tölti el a szülőket, mik lehetnek azok a reakciók, amikor azt kell mondanunk, hogy most már szakemberhez kell fordulni? Tehát biztosan vannak ilyen szélsőséges reakciók.
Én azt szoktam mondani, hogy ahogy már akkor is érdemes, hogyha a szülő bizonytalan is tanácsot akar kérni, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Több dolgot is ilyenkor el szoktam mondani. Az egyik az, hogy felnőtteknél is ez így van, hogy a gyászfeldolgozással várnunk kell 1-2 hetet, tehát nem rögtön. Gyereknél egyébként is inkább a szülővel való közös munkát preferálom. A gyerek a családjában fogja keresni a biztonságot. Ő azt fogja kérdezni, és attól akarja hallani, akiben megbízik, aki felé van bizalma, és nem pedig egy vadidegen felé. Tehát ne gondoljuk azt, hogy egy nálunk tanultabb szakember tudja majd megoldani ezt a helyzetet, mert ő neki nincs az a kapcsolata a gyerekkel, hanem inkább abban tud a szakember segíteni, hogy a szülő hogy tudja ezt kezelni, és hogyan tudja majd így egyensúlyba hozni otthon a családi érzelmi légkört. A másik pedig, ami még nagyon fontos, az a szülőnek a saját gyászfeldolgozása. Mindenki elsősorban a gyerekének szokott kérni segítséget, és hogy a gyerek gyászfeldolgozása is az a legfontosabb, mert minden szülőnek sokkal fontosabb a gyereke érzelmi érzelmi világa, mint a sajátja, de tudjuk, hogy a szülő érzelmével milyen erős kapcsolatban van a gyerek. Nem elég neki még a saját érzelmei, a saját gyásza, még a kapcsolódik a szülőhöz, és még az övét is érzi. A másik, ami miatt fontos, hogy a szülő is rendben végigcsinálja a gyász folyamatot, és feldolgozza magában az érzéseket, az az, hogy a gyerekek nyilván példakövetéssel, szociális tanulás útján utánzással tanulnak. Tehát, hogyha a szülő ott példaként mutat jó megküzdési módokat, azokat fogja a gyerek elsajátítani, mert a megküzdési módokat, azokat otthon a családban a szülőktől tanuljuk meg utánzással mindig. Tehát, hogyha a szülő jó megküzdési módokat mutat példaként, akkor a gyerek is úgy fogja azt csinálni. Tehát maga a feldolgozásban nagyon sokat segíthet ez, hogy a szülő a sajátját azt mindenféleképpen rendbe teszi, és úgy próbálja meg a gyerekét is. Meg egyébként is, ha kaotikus érzelmi állapotban van a szülő, vagy elakadása van neki, akkor kevésbé tud úgy ráfigyelni a gyerek érzelmeire, ami most ebben az időszakban nagyon fontos.
Most tartunk egy kis szünetet, de maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal a gyászfeldolgozásról. Ugye azt szeretném, hogyha a szülőknek tudnánk segíteni ebben a folyamatban, hogy hogyan kell reagálniuk, hogyan kell úgy megküzdési stratégiákat mutatni, hogy az megnyugtató legyen a gyerek számára. Akkor ilyen kis gyakorlati tanácsokkal. Volt már itt szót ejtettünk arról, hogy a gyerekek, ugye tudjuk, hogy az óvodáskorú gyerekek kijátsszák magukból az őket ért sérelmeket, az őket ért fájdalmakat. Mit tudsz javasolni, hogy milyen tevékenységekkel tudják a szülők segíteni ezt a gyászfeldolgozást?
Ilyen érdekes, hogy tehát még nincs kialakult szókincsük, viszont érdekes meghallgatni, amit mondanak, meg nyugodtan lehet őket kérdezni, mert itt közben azt is beszéltük, hogy borzasztóan bölcsen tudnak hozzáállni a veszteség és a halál fogalmához a gyerekek. Nagyon sokat lehet tőlük még úgymond tanulni is, az ő tudatuk még annyira nem korlátolja
be. Igen, és az egyszerűség, amit mondtál. Egyszerűség.
Igen, tehát mi felnőttek így teljesen túlbonyolítjuk a dolgokat, ők pedig teljesen egyszerűen látják. Ettől függetlenül nem feltétlenül úgy megy végbe a gyerekben a gyászfeldolgozás, hogy akkor beszélgetni. Fontos az, hogy a szülő is kifejezze az érzéseit, mert egyrészt azzal a gyerek érzi azt, hogy igen, oké, normális, hogy ezt érzem. Másrészt így tanítja meg a gyereket arra, hogy így is lehet érzelmeket kifejezni, hogy ő is kifejezi úgymond a sajátját. Ha a szülő elfolytja és nem mutatja ki a gyerek előtt ezeket, akkor a gyerek jól megtanul majd elfolytani és nem kimutatni érzelmeket. Illetve a másik az, hogy amivel úgymond lehet az érzelmeket feldolgozni, gyász esetén, de bármilyen trauma esetén, az ugye a rajzolás, a bábozás, a játék, a szerepjáték, az alkotó tevékenységek, a festés, ezek mind-mind olyan dolgok, illetve a meseolvasás. Uh-huh. Ugye egy másik beszélgetésben itt beszéltünk erről, hogy mennyi mindent tud a gyerek tanulni a meséken keresztül, amit lehet, hogy a való életben nem tapasztal meg, vagy traumatikus lenne. Ott rengeteg érzelemfeldolgozási mechanizmus tud a meséken keresztül elsajátítani a gyerek. Látja azt, hogy igen, akkor azok az érzései normálisak, mert a mesében is a mackó így érez, úgy érez. Lehet, hogy a mackó is hibáztatja magát. Hiába mondjuk azt a gyereknek, hogy de nem, és fölösleges, tehát igen, ezt is nagyon fontos még kiemelni, hogy amit ösztönösen mondanánk, mert ezek így ösztönből jönnek, mert a szülő vigasztalni akarja a gyerekét, nem tetszik neki nyilván, hogy szenved és ő. De ezek az ösztönös szavak, ezek a ne sírj. De sírjon, tehát ne folytsa el, mert az a jó, hogyha kijön, az nem, vagy tedd túl magad rajta. Hát könnyű ezt mondani, igen, tehát hogy tegye túl magát rajta, vagy legyél nagy fiú, vagy nagy lány. Tehát ezek olyan szavak, amik egyáltalán nem segítenek, hanem inkább azt mutattatják a gyerek felé, hogy igenis, akkor ő itt valamit rosszul csinál, és ő nem jó, és azt erősítik benne, hogy nem jó. Viszont, hogyha a szülő elfogadó, a gyerek érzelmeivel kapcsolatban. Teljesen mindegy, hogy mit érez a gyerek. Ez most nem azt jelenti, az az elfogadás, hogyha a gyerek azt érzi, hogy magát hibáztatja, akkor jól megerősítjük, igen, te tehetsz róla, az gyerek voltál, hanem elfogadni azt, hogy megértem, hogy ezt gondolod, elfogadni. Tehát ez az elsődleges, hogy ugye megértjük, hogy mit miért gondol így a gyerek, és úgy segíteni őt abban, hogy megértse, hogy ez a saját nézőpontja által van így, és akkor elmagyarázni neki, hogy mi a halál, miértje, az okokozati összefüggéseket, hogy mik történtek. Ha hosszú betegség történik például, már akkor is jellemző ez, hogy a gyereket eltávolítják otthonról, az sem jó, mert neki otthon van a biztonságos közege. Ő neki a távollét az sokkal traumatikusabb, mint az, hogyha magát a beteg állapotát kell neki megélnie, meglátnia, mert nyilván az egyszerű gondolkozásuknál fogva ő nekik ez teljesen más. Illetve még, ami nagyon fontos, ezt is érintettük, hogy a mindennapi rutinokat, történéseket tartani. Tehát, hogy a napi ritmus a lehetőségekhez mérten maradjon ugyanolyan, inkább segítséget kérni hozzátartozóktól, tehát főleg, hogyha az egyik szülőt veszítjük el, és a másik szülő nagyon ki van, és intéznie kell a dolgokat, de akkor is a napi rutinok, azok megadják a gyereknek a biztonsági érzetét, az érzelmi biztonságát, és mutatják azt, hogy az élet megy tovább, ugyanis a halálfélelem megjelenik, hogy most akkor mindenki meg fog halni, én is meghalok, mindenki egyszerre, stb. Ő ebből érzi azt, hogy ugyanúgy megy tovább az élet, mint az előtt, és nem kell ettől félnie. Úgyhogy ezek nagyon fontos momentumok, akármennyire nehéz is, illetve jelen lenni a gyerek mellett. Tehát, hogy bármikor legyen arra neki lehetősége, hogy kísírja magát, hogy kiboruljon, hogy szóba hozza. Ugye önálla teljesen egyéni, hogy mikor jönnek elő a reakciók, és olyankor a szülő ott tudjon lenni, és rá tudjon figyelni, ez nagyon fontos.
És azt gondolom, hogy ez egy befejező mondatnak is teljesen, teljesen jó volt. Én nagyon köszönöm neked, Zsuzsa, ezt a beszélgetést. Bennem nagyon sok dolog letisztult, és remélem a hallgatókban is. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg ismételten a jó témát, bár nem túl kellemes, de mégis nagyon jó témát és fontos témát.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóik, hallgassák a műsorunkat. Köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét, a műsor hamarosan felkerül a hangalbumba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották.